Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 135. Zsoltár első versét, amely így kezdődik, áldjátok az Úr nevét. Elfoglalva a 272. dicséret első három versét énekeljük. 272. dicséret így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen.
Thank you.
Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarás csapdájától, a pusztító dögvésztől. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Dániel próféta könyve első fejezetének mind a 21 versét. Tehát Isten igéje Dániel próféta könyvéből az első fejezet első versétől így szól most hozzánk. Jójákim, júdai király uralkodásának harmadik évében felvonult Nebukadnetszár, Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vette. Az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát, és az Isten háza fölszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a fölszerelés Sinár földjére, a maga isteneinek a templomába, és isteneinek a kincstárában helyezte el. A király parancsba adta udvarmesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyvérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szépek, fogékonyak minden bölcsességre, műveltek, járatosak a tudományban, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy napi ellátmányukat a király ételeiből adják, és abból a borból, amelyet ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közülük júdaiak is. Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá. Az udvarmester ilyen neveket adott nekik: Dánielt Baltazárnak, Hananyát Sadráknak, Misáélt Mésáknak, Azarját pedig Ábédnégónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével, és azzal a borral, amelyet ő szokott inni. Megkérte hát az udvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Isten az udvarmestert jó indulatra és szeretetre indította Dániel iránt. De azért ezt mondta az udvarmester Dánielnek: félek az én uramtól, a királytól, mert ő rendelkezett így az ételetekről és az italotokról. Mi lesz, ha azt látja, hogy ti soványabbak vagytok, mint a veletek egykorú ifjak? Még bajba kerülök miattatok a királynál. Akkor Dániel ezt mondta annak a felügyelőnek, akit az udvarmester rendelt Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá mellé: tégy próbát szolgáiddal 10 napig. Engedjék meg, hogy zöldségféléket tegyünk és vizet igyunk. Azután mutassanak meg neked minket és azokat az ifjakat, akik a király ételéből esznek, és amit majd látsz, az szerint bánj szolgáiddal. Az hallgatott rájuk ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. 10 nap múlva szebbnek látszottak, és kövérebbek voltak azoknál az ifjaknál, akik a király ételéből ettek. Ezért a felügyelő fölmentette őket az alól, hogy az előért ételt egyék, és bort igyanak, és ahelyett zöldségféléket adott nekik. Isten megadta ennek a 4 ifjúnak, hogy előre haladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is. Amikor eljött az az idő, amelyről megparancsolta a király, hogy vezessék őket eléje az udvar eléje, az udvarmester bevezette őket Nebukadnezár elé. A király elbeszélgetett velük, de egy sem akadt közöttük, aki olyan lett volna, mint Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá. Ők tehát a király szolgálatába álltak. Akármit kérdezett tőlük a király, bölcsesség és értelem dolgában, tízszer okosabbaknak találta őket egész országa, minden mágusánál és varázslójánál. Ott is maradt Dániel Círus király uralkodásának első évéig. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, mennyei atyánk, mindenség királya, hogy ezt a reggelt, ezt a mai napot is nekünk ajándékoztad. Magasztalunk, hogy volt éjjeli nyugodalmunk, és köszönjük, hogy reggel fölébredhettünk, hogy veled kezdhetjük a napot, hogy igédhez nyúlhattunk, csendben lehettünk előtted, és most is azért vagyunk itt, hogy igédre figyeljünk, halljuk a te szavadat, és megértsük azt, amit számunkra üzensz. Hisz, Urunk, mi is sokszor döntések előtt állunk, nehéz helyzetekbe kerülünk, és nem tudjuk, mit és hogyan tegyünk. De olyan jó látni az igéből, hogy te a tieidet nem hagyod magára, és az útmutatást, vezetést, megmutatod, hogy mi is a jó döntés egy adott helyzetben, és Urunk ad, hogy ennek megfelelően tudjunk mindig cselekedni. Kérünk most is, jöjj szent lelkeddel, tárd fel a te igédnek az üzenetét, nyisd meg a szívünket, készítsd fel, hogy be tudjuk fogadni mindazt, amit most mondasz nekünk. Tisztítsd meg a szívünket a bűntől, az ellenállástól, a világnak való meghódolástól is, hogy tudjunk nemet mondani, amikor akaratoddal nem egyező dolgokat várnak el tőlünk, és legyen igenünk mindig az ige szavára. Kérünk így most, hadd éljük át jelenlétedet, hadd tapasztaljuk, hogy mennyire szeretsz, hadd lássuk mindazt, ami ott a Golgotán történt, és segíts tovább minket a nyitott sírig, hogy reménységünk legyen a jövőre nézve is, hogy lássuk, a mi Urunk feltámadott és él, akire ma is rábízhatjuk magunkat, akire számíthatunk, aki most is szól hozzánk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve a 25. Zsoltár második versét énekeljük, amely így kezdődik, Útaid, Uram. Thank you. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Dániel próféta könyve első fejezetének már felolvasott 22 versében, ezen belül a 8. versben. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével, és azzal a borral, amelyet ő szokott inni. Megkérte hát az udvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Dániel próféta könyvét kezdjük el olvasni az Ószövetségből a mai napon. És ez a könyv visszavisz minket 2600 esztendővel korábbra, arra az időszakra, amikor a babiloni birodalom volt hatalmának a csúcsán. Ez a birodalom uralta az akkor ismert világnak a java részét. És a könyvet szerző személy Dániel is már Babilonban él. Ott írja ezt a könyvet, és ott éli át mindazt, amit ebben a könyvben leír. De nem itt kezdődnek a dolgok, nem Babilonban, hanem Júdában, azon belül Jeruzsálemben. Hiszen Dániel is nem babiloni származású, hanem zsidó ember, aki Jeruzsálemben született, ott élt egy darabig, és aztán kerül majd Babilóniába. De nem az önszántából, nem egy nagy utat tettő meg, hogy hát föltérképezzem azt az országot, megismerkedjek annak nevezetességeivel, hanem fogságba kerül. Tehát akarata ellenére viszik őt Babilonba, és akarata ellenére kell neki egy idegen világban, egy idegen kultúrában élni és helytállni. És látjuk azt, hogy Dániel azért tud abban a világban is helytállni, sőt megmaradni hívőnek, Isten gyermekének, zsidónak, mert vele volt az Úr. Ha Dánielnek az életét figyeljük, akkor önkéntelenül eszünkbe jut József, ugye, akiről szintén azt olvassuk, hogy akarata ellenére kerül Egyiptomba, de ott nem esik kétségbe, ott helyt tud állni, mert átéli, hogy vele van az Úr. Sőt, ezt a környezete is észreveszi, ugyanúgy, mint majd Dánielnél is. Fogják látni, hogy Dánielben isteni lélek van. Fogják látni, hogy az ő istene egész más, mint amit Babilonban imádnak. És ez számunkra is biztatás, hogy bár merre visz az élet, esetleg jutunk olyan helyekre, területekre, ahova nem tervezünk menni, de ha a hitünk az Úrba kapaszkodik, akkor lehet az a bizonyosságunk, ha az övéi vagyunk, hogy ő nem hagy magunkra ott sem, velünk jön, és már csak az a feladatunk, hogy ott esetleg az idegen helyen, más környezetben úgy éljünk, hogy meglássák azt, hogy velünk van az Úr, hogy hozzá tartozunk. De hát, hogy is mentek végbe ezek a dolgok, hogy is került Dániel Babilonba, ugye az első két versben foglalja össze tömören, hogy mi is történt. Ugye Jójákim júdai király uralkodásának harmadik évében felvonult Nebukadnezár Babilónia királya Jeruzsálem ellen és ostrom alá vette. A babilóniaiak Egyiptom ellen vonultak föl, és amikor már visszafelé jöttek, látták Júdának a lázadását, és ostrom alá vették Jeruzsálemet. És ahogy ezt így olvassuk, talán ott van a szívünkben, hogy miért történik ez így? Hát itt van egy fiatal ember, meg a társai, ők szeretik az Istent, figyeltek rá már otthon is, hát miért engedi az Isten, hogy elhurcolják a saját földükről, idegenbe kerüljenek. Milyen szomorú is az ő életük. Vagy talán azt mondjuk, hogy hát igen, mit lehet tenni? Ilyen volt akkor a politika, úgy, mint ahogy ma is. Olyan a politika, amilyen, olyan helyzeteket hoznak, amilyeneket. És sokszor az embereknek azt kell elfogadni, amit körülöttük kialakítanak. Mit lehet tenni? És talán sokan így gondolták Izraelben is, hogy hát ilyen most a világnak a helyzete, megerősödött Babilon, mit tehetünk ellene, ez a mi sorsunk, elvisznek fogságra. Nagyon szerencsétlen korba születtünk, belegondolhatták, és hányszor így van az ember, hogy azt gondolja, hogy egy szerencsétlen időszakban, egy rossz időszakban született, ezek a másik korban születtem volna, mennyivel jobb lenne az életem. És a második versben Isten úgy helyére tesz minket, és azt mondja, hogy az Úr a kezébe adta Jójákimot, Júda királyát, a babiloni királynak. Tehát a babiloni király kezébe adta, vagyis nem Isten tudta, nélkül történtek ezek a dolgok, hanem megdöbbenésünkre azt olvassuk, hogy Isten adta az ő népének egy részét a babiloni király kezébe. Hát mi akar ez lenni? Hát miért történt ez így? Hát Isten az ő népét kiszolgáltatja, odaadja idegeneknek, engedi, hogy rabszolgasságra vigyék őket, hogy elnyomják őket. És itt van az igében, hogy igen. De miért? És ha tudni akarjuk rá a választ, akkor annak a kornak a prófétáihoz kell fordulnunk, mint például Jeremiáshoz, ugye az ő könyvében leírja a második fejezetben, hogy engem a friss víznek forrását elhagytak. Tehát Isten mondja Jeremiás által, hogy engem, aki olyan vagyok nekik, mint az élő friss víz, aki felüdítem az életüket, aki mindent megadtam nekik, elhagytak engem. Tehát itt kezdődik. Van előzmény. Nem ott kezdődik, hogy Istennek olyan kedve van, és engedi, hogy a népét fogságra vigyék, hanem ott. Hogy Isten lehajolt az ő népéhez szeretettel, kiválasztotta őket, és megbízta, hogy legyenek a népek között világosság, hogy legyenek az ő bizonyságtevői, hogy az életük beszéljen őróla, de ennek nem tettek eleget. Sőt, elhagyták az Istent. Azt, aki jótevőjük volt, azt, aki mindig ott volt, amikor bajba kerültek, kimentette, segítette őket, megoltalmazta őket, mennyi ellenséggel szemben, és azt elhagyták. És Isten küldte Jeremiást és más profétákat és Ézsaiást is, hogy emberek, térjetek vissza hozzám, forduljatok el a bálványoktól, de nem hallgattak. Nem hallgattak a profétákra, végső soron nem hallgattak Istenre, és ennek ez lett a következménye, hogy fogságba kerülnek, és magáról a királyról is azt olvassuk a Királyok könyvében, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr. Tehát egyszerűen nem vették a király sem, meg a nép sem figyelembe Isten akaratát, hanem itt a dacos gyerek csak azért is azt tették, amit Isten rossznak lát, amire azt mondja, hogy ezt ne tedd, csak azért is. És úgy gondolták ennek ellenére, hogy velük nem történhet semmi baj, őket Isten megoltalmazza, de Isten megengedte, hogy a babilóniaiak megostromolják Jeruzsálemet, és elvigyenek néhány embert, ugye el is vittek, nem mindenkit, ez még az első deportáció, hisz három deportáció lesz, ez még csak az első. Csak a vezetői réteget viszik el, meg annak a családtagjait, és a többség az még otthon marad, éli az életét, végzi a maga feladatait. Azt is olvassuk, hogy ugye a templomot is elfoglalták, betörtek, elvitték Istenháza fölszerelésének egy részét. De ez nagyon súlyosan érintette Izrael népét. Ők abba bíztak, hogy hát, hogyha Jeruzsálembe be is jön az ellenség, de a templomba nem. Oda nem engedi az Isten. Pedig Jeremiás mondta nekik, hogy ne mondjátok azt, hogy az Úr temploma van itt, az Úr temploma van itt, vagyis, hogy nem kell nekünk az életünket megváltoztatni, elég, ha bemegyünk a templomba, és Isten majd nem engedi, hogy a templomot érintsék az ellenségnek a kezei, ott meg fog minket oltalmazni, a templomba megmenekülünk, de Jeremiás mondta, ne mondjátok ezt. Istennek nem az kell, hogy van egy épületetek, és oda elbújtok, hanem az, hogy változtassátok meg úgy az életeteket, ahogy én mondom, hogy tényleg legyetek Isten népe, gyermeke, ez legyen látható. És mivel nem tették, az ellenség bement a templomba, és Isten háza felszerelésének egy részét elvitte. Na most ebben, hogy egy részét vitte el, ebben már evangéliumban. Ebben már ott van Istennek a szeretete és kegyelme, hogy igaz, jön a babiloni király, úgy, mint ő annak a nagy, tehát egy nagy birodalom vezetője, ők a legnagyobb hatalom akkor a földön, és azt hiszi, mindent megtehet. Azt hiszi, hogy ő irányít mindent. És ez, hogy csak egy részét viszi el, ez azt jelenti, hogy Isten határt szab az ő a hatalmának, az ő tetteinek, és azt mondja, eddig. Tehát a legnagyobb uralkodó is Isten kezének a súlya alatt munkálkodik. Eddig mehetsz, tovább nem. Nem engedem, hogy teljesen meggyalázd az én templomom, vagy meggyalázd az én népemet. És ezt olyan jó látni. Aztán, mivel ez az első deportáció, ez figyelmeztetés is Izraelnek. Tehát amikor valami tragikus esemény történik, nem úgy kell megközelíteni, hogy ez világvége hangulat, hanem úgy kell megközelíteni, hogy Isten jelez. Nem vittek el mindenkit. Azért nem, mert Isten ezzel akar ébreszteni emberek. Igen, jön az ellenség. Ha nem figyeltek rám, ha nem engedelmeskedtek nekem, de most még határt szabok neki, vagyis még lehet változtatni. És ha változtattok, ha most már hallgattok rám, nem lesz újabb. Akkor nem lesz újabb, de ha nem, akkor jön a következő deportáció, jön újra az ellenség, és elvisz benneteket. Tehát Istennek az ítéletében mindig ott van az ő kegyelme. Hogy emberek, ébredjetek, nem muszáj eljutni a fogságra, újat lehet kezdeni velem. Aztán, amikor elviszik a templom fölszerelésének egy részét, elviszik a foglyokat, hazamennek, és azt olvassuk, hogy a babiloni király elhelyezi, tehát elviszi Sineár földjére a fölszerelést, meg a foglyokat, aztán a fölszerelést, amit elrabolt, a maga isteneinek a templomába helyezi el. Az egyik dolog ugye, hogy Sineár földjére viszik Izrael népét. Ez az a föld, amit a Biblia első lapjain, már Mózes első könyve 11. fejezetében úgy látunk, hogy Bábel. Ez az a hely, ahol az ember eljutott egy kis technikai ismeretre, és úgy gondolta, hogy most már minden az enyém. Van technikám, már nem elég nekem a föld, most már az Isten világát is meg akarom hódítani, helyet akarok vele cserélni, és Isten megállította. Ugye ott az embereknek a nyelvét összezavarta, hogy ne tudja, ne értsék meg egymást, és így ez a vállalkozás bedőlt. És aztán majd látjuk a Szentlélek kitöltetésekor, hogy Isten el tudja végezni, hogy különböző népek, különböző nyelven beszélő emberek az Isten szent lelk által megértsék egymást. Jézus szolgálatában, követésében beszélhetünk egy nyelvet. Tehát ide viszi el a foglyokat, a kincseket. Tehát látszik, hogy ez a babiloni birodalom tulajdonképpen Istent játszik. És ez annyiban fontos, hogy a Jelenések könyve beszél arról, hogy az utolsó időkben is lesz egy Babilon. Lesz egy Babilon. Lesz egy olyan hazug világ, amely elhiteti az emberekkel, hogy ő az Isten. Hogy ő ad meg nekik mindent. Ő az életüknek az ura. De azt is olvassuk, hogy ez a Babilon le fog dőlni. A Babilon tulajdonképpen az Isten ellenes hamis rendszereknek a összefoglaló neve, meg a hamis vallásnak. Azt mondja, hogy menjetek ki belőle. Menjetek oda Krisztushoz. Ne a hazugságra figyeljetek, hanem Krisztusra, az élet fejedelmére. És látjuk, hogy elhelyezi az ő templomának, kincsestárába azokat az eszközöket, amit Isten házából hozott. Ugye ez jellemző abban a korban, hogy amikor egy népet meghódítanak, akkor azt gondolják, hogy nem csak a népet győztük le, hanem annak a népnek az istenét. A mi istenünk hatalmasabb. És amikor beviszi a saját isteneinek a templomába, a jeruzsálemi templomnak a kincseit, eszközeit, akkor ezzel azt akarja kifejezni, hogy totális győzelmet arattunk. Izrael fölött legyőztük az istenét, mert a mi istenünk erősebb, hatalmasabb, és nem tudják, hogy tévednek. Minden ilyen gondolkodás tévedés. Akkor azt hiszük, hogy Istent le lehet győzni. Igen, a népét le lehet. A népét le lehet, szorongatni, nyomorgatni, börtönbe juttatni, kínozni, bármit lehet. Jézus tanítványaival is tenni, de Istent nem lehet legyőzni. Ugye a filiszteusok is pont így tettek, amikor még Sámuel próféta idejében legyőzték Izraelt, elvették a szövetségládát, és bevitték Dágon Istennek a templomába. De mi történt? Ugye, hogy az a pogány istenség reggelre ledőlt a szobra, mert Isten jelezte, hogy most ne bízzátok el magatokat. Nehogy azt gondoljátok már, hogy ti nagyobbak vagytok nálam, mert a népemet le tudtátok győzni. Én adtam a kezetekbe. Én adtam. Mert nevelem őket, fegyelmezem őket, vissza akarom téríteni magamhoz. Tehát Isten mindig így üzen, hogy ne gondolják, lássátok meg, hogy tévedtünk, tévedtetek, mert nem lehet legyőzni. És gondoljuk meg, hogy ugyanez volt, amikor megölték az Úr Jézus. Hogy azt gondolták, hogy végeztünk vele, legyőztük. És mi történik? Kiderül, hogy nagypénteken Jézus győzött a sátán és a gonosz fölött, és a hét első napján pedig a halál fölött, amikor kijön a sírból, és átéljük, hogy él, vagyis nekünk élő, győztes urunk van, aki most is itt van, aki most is megszólít minket. És hallhatjuk az ő szavát, ha
engedjük.
No, ott vannak a foglyok,
és azt látjuk, hogy a királynak nem elég annyi, hogy elvitte az ifjakat, ugye kiválogatott, vagyis elvitte a vezető réteget, a nemességet, hanem még kiadja a parancsot, hogy ki kell válogatni közülük a királyi vérből valókat, akikben nincs semmi fogyatékosság, akik fogékonyak mindenre, műveltek, járatosak a tudományban. Tehát nem elég, hogy elhozták otthonról őket, hanem be akarja olvasztani a maga népe közé, de kiket? A legkiválóbbakat. Ugye, ő hogy válogat? Ki kell nekem? Ugye, akiben nincs fogyatékosság. Döbbenetes. Ugye, akinek fogyatékosság van, az selejt. Az mehet a kukába, az nem kell. Az már csak nem fogjuk fölöslegesen ugye, fizetni a pénzt. Ugye, és hányszor volt már ilyen? Ugye, hogy a betegek, vagy egy speciális betegségben levők, azok mehetnek. Azokat meg lehet ölni, el lehet távolítani. Azokra nincs szükség. Ugye a birodalmak, az Istent játszók mindig így gondolkodnak. Ki kell nekem, aki kiváló, művelt, fogékony. Tulajdonképpen ugye itt egy átnevelés folyik. Az a cél, hogy elveszítsék az eredeti identitásukat, elveszítsék hitüket, Istennel való kapcsolatukat, tehát teljesen át akarják őket mosni, hogy ne azok legyenek, akiknek az Isten adta őket, akivé formálta. És tehát látjuk, hogyan válogatnak, akinek van valami problémája, az nem alkalmas, az nem kell, azzal nem lehet számolni. Az nem is ember a számunkra, és mennyivel másképpen választ Isten. Olyan jó látni, amikor akár Jézusra figyelünk, amikor hálát ad az Atyának, hogy Uram, nem a értelmeseket, a kiválókat, nem a papokat, az írástudókat választottad ki, hanem az egyszerű embereket. És kiket választott? Halász, vámszedőt, megvetett, lenézett embereket. Vagy, ugye Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg, hogy nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim, nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. Mennyire másképp választ az Isten. Mit mond Pál? Azokat, akik a világ szemében bolondok, akikre a világ nem számít, nem kell, ezekből nem lehet extra profitot kitermelni, nem lehet őket mutogatni, nem tudnak olyan sikereket elérni, ahol a vezető oda tud állni, hogy ez mind az én eredményem. Ugye, ahogy ma is lehet látni, a mi eredményünk, hú, mire vagyunk mi képesek. Isten azokat válassza, akiket mások lenéznek, megvetnek. Ugye láttuk, hogy ugye Jézushoz mehetett a leprás, a kitaszított, a nyomorult, béna, a tehetetlen, vak. És ez azt jelenti számunkra is, hogy Isten egész más, mint az ember, és van esélyünk, nem vagyunk reménytelenek, mert Isten az ilyen embereket keresi, várja, mint amilyenek mi vagyunk. Csak az a lényeges, hogy az ő hívására mit válaszolunk. Tehát ott vannak az átnevelő táborban, teljes személyiségüket ki akarják mosni belőlük. És ahogy ezt olvassuk, lehet, hogy azt gondoljuk, hogy de jó, túl vagyunk már ezen, hisz eltávolodtunk attól a kortól, eltávolodtunk a náci kortól, eltávolodtunk a kommunizmustól, hiszen akkor voltak ilyesmik, de ma is vannak. Ma is vannak Kínában is, meg több helyen, ahol mindent igyekeznek kimosni az emberekből, főleg, hogyha hívők, és átnevelik őket. Mindent elvesznek tőlük, ami fontos, ami nekik erőt adna, segítene, és azt adják a kezükbe, amit az a államforma jónak tart, vagy amit a király ugye elrendelt. Ugye a király parancsba adta, hogy ki kell választani őket, aztán elrendeli, hogy így kell őket nevelni, a király ételeiből kell adni. Tehát mindent a király parancsa szerint, a király által jónak tartott dolgok szerint kell nekik biztosítani, és hát így működik ez a gonosz, hogy mindent el akar venni. Ugye azt mondja, hogy más ételeket adjanak nekik, ne azt, amihez otthon szoktak. És ugyanezt csinálja ma is ebben a világban a gonosz. Át akar nevelni. Más táplálékot akar adni. Azt mondja, ne az ige legyen a táplálékod, hanem legyen a táplálék az, amit mi jónak látunk. Ugye, ami árad felénk, az a rengeteg információ. Biblia helyett mit ad? Számítástechnikát. Ott legyen a kezedbe reggeltől estig. Ne a Bibliával táplálkozz, ne abból von szív magadba az élet erőt, hanem abból, amit mi táplálunk beléd. Tehát ez ma is folyik. És jó, hogyha ezt látjuk. És olyan jó megfigyelni, hogy igen, kiadja a király parancsba, Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát. Hisz olyan jó olvasni. Hát egy idegen elnyomó rendszerben lehet másképp? És lehet nemet mondani a király parancsának? Hát lehet. Lehet. Mert ez a Dániel megtanulta már otthon. Hiszen a király otthon is azt tette, amit az úr rossznak lát. És Dániel nem azt követte. Nem azt mondta, hogy a király a példa, hanem azt mondta, hogy nekem Isten törvényét kell követni, Isten akaratára kell figyelni. És olyan jó látni, hogy fiatal emberek, nincsenek még 20 évesek, és mégis olyan Isten kapcsolatuk és tudatuk van, hogy idegenben, ahol hát nem babra ment a játék, hanem az életükről volt szó. Megtagadni a király parancsát? Hát majd később fogjuk látni, hogy micsoda uralom volt ott, amikor nem tudják teljesíteni a király parancsát, ki akar minden bölcset és tudóst végeztetni, vagy akik nem ezt mondanak az akaratára. Ugye amikor majd később látjuk, hogy elrendeli, hogy az ő szobra előtt le kell borulni, és Istenként imádni, és aki ezt nem teszi, azt ki kell végezni. Ugye, tehát itt is erről van szó. Hogy vagy teszed, amit mond a király, vagy meghalsz. És fiatal nem azt mondta, hogy hát igen, azért még élni szeretnék, meghunyászkodok, alkalmazkodok, mert mit lehetne itt idegenbe tenni, mit tehet itt egy hívő, mit lehet tehet itt Isten gyermeke, el kell fogadni, és nem fogadják el, hanem elhatározta, hogy nem szennyezi be magát. Én az Isten akaratához fogok igazodni, az Isten törvényéhez. Persze nem erőszakkal viszi végbe. Majd próbál beszélni az udvarmesterrel. De van-e bennünk ilyen elhatározás Isten dolgai iránt, hogy igen, Uram, én másképp csinálom. Akkor is, hogyha ez veszélyes, ha kerül valamibe, nem ahhoz alkalmazkodom, amit elvárnak, ha az ellenkezik a te akaratoddal. Akkor nemet mondok. És az úgy csinálom másként. Csinálom úgy, ahogy te mutatod az igében. És ehhez kell bátorság, ehhez kell erő. De ha vállaljuk, akkor megkapjuk úgy, ahogy megkapta. Ugye Dániel, meg megkapták a társai is. le kell határozni, hogy én minden helyzetben az Úrhoz akarok hű maradni. És megkérte az udvarmestert, hát az udvarmesternek a szívét Isten munkája, formája, tehát látjuk, hogy Isten jelen van Babilóniában. És ez megerősítette Dániát, hogy de jó, hát munkálkodik még ennek az ellenséges udvarmesternek is a szívében. Mert Isten előtt nincsenek lezárt területek. Isten előtt mindenkinek a szíve nyitva van, ő meg tudja közelíteni. Azonban ez az udvarmester megvallja, hogy megértelek benneteket, segíteni is szeretnék nektek, de félek az én uramtól, a királytól. És ez megdöbbentő. Megdöbbentő, mert az udvarmester szabad ember. Ő szabad. Ott él a babiloni birodalomban, ő oda tartozik. Dániel pedig fogoly, úgy húzolták oda. És mégis nem a fogoly fél, hanem annak a birodalomnak az egyik főembere, aki szabad, aki a munkája, az fél. Micsoda különbség. Isten gyermeke, meg az Isten nélkül élő ember között. Ott van a hatalomba, pozícióba, mégis fél. Az Isten gyermeke pedig, akire ráerőltetnek dolgokat, nem fél, egész másképp van. Gondoljunk Pál apostolra, Filippibe, ugye amikor megbotozzák, aztán börtönbe csukják, kalodába zárják, és nem a félelem jön elő a szívéből, hanem dicsőíti Istent imádsággal és énekkel, és ki fog félni? Hát a börtönőr. Még öngyilkos is akar lenni, a kardjába akar dőlni, mert látja, hogy lehullnak a bilincsek, jaj, mi lesz velem? Ugye ilyen ez a látszatvilág. Ugye, hogy végzi a munkáját, megvannak a főnöke, és fél. Nem szabad, mert tudja, ha egy hibát elvégzek, annak elkövetek, következménye lesz. És az Isten gyermeke meg szabad, pedig egy hajszálon függ az élete, mert tudja, hogy ő egy nagyobbhoz tartozik. És de jó, hogyha ez a bizonyosság ott van a szívemben, hogy én az Úrhoz tartozok. És amikor ugye az udvarmester azt mondja, hogy hát igen, de hogyha én elfogadom, amit mondtok, és nem a király által elrendelt étrenden foglak benneteket tartani, az meg fog látszódni, és az az életembe kerül. És akkor mit mond Dániel, hogy ne félj semmit, tegyünk egy 10 napos próbát. Egy 10 napos próbát, és majd akkor meglátod az eredményt, és annak a fényében dönts majd, hogy ugye bevállalja Dániel a próbát, ugye ez egy merész kérés, és mégis megteszi, hogyan, hitben, mert tudja azt, amit majd később az Úr Jézus megfogalmaz, hogy higgyétek, amit imádságban kértek, azt megkapjátok. És Dániel is hitte, hogy én ezt kérem, de nem az udvarmestertől kérte, testvérek, hanem Istentől. És tudta, hogy Isten meghallgatja, megadja neki, és nem lesz különbség. Vagy legalábbis nem negatív különbség lesz, hanem kiderült, hogy pozitív különbség, még sokkal szebbek, erőteljesebbek, értelmesebbek lettek, mint azok, akik a király étrendjén pallírozódtak. És mit olvasunk, hogy Isten ugye megadta ennek a 4 ifjúnak, hogy előre haladjanak a tudományban. Tehát nem ők maguk voltak okosabbak, ügyesebbek, nem ők dolgoztak, küzdöttek többet, hanem fölismerik, hogy Isten adta, meg Istentől kaptuk, mert rábíztuk magunkat. De tehát a növekedést azt mindig Isten adja. És ezt olyan jó látni. Miénk a vetés, vettük a magot, ugye ők is kapaszkodtak Istenbe, komolyan vették az ígét, és ennek volt az eredmény, hogy Isten pedig megadta. Ugye mit lehet megadni? Azt, amit kérnek. Kérték, hogy Isten őket ott oltalmazza meg, kérték, hogy a saját étrendjüket megkapják, és azon tudjanak úgy élni, hogy ne legyen különbség, és megkapták. Tehát azt kapjuk meg, amit kérünk. Ha imádkozó életet élünk, akkor számíthatunk arra, hogy Isten meghallgatja, megáldja az imádságot. Ha nem kérünk tőle semmit, akkor ne is várjuk, hogy megkapjuk. De ő megadja az új életet, látjuk, megadja az oltalmat, a segítséget, és adja Isten, hogy ezek alapján növekedjünk mi is a hitünkben, és éljük át ezeket a tapasztalatokat, amiket átéltek ezek az ifjak is. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy most is olvashattuk az igét, és hallhattuk mindazt, amit Te elvégeztél a néped, és azoknak az életében, akik fogságra kerültek. Sokszor mi is úgy elkeseredünk, azt gondoljuk, ki vagyunk szolgáltatva hatalmaknak, sorsnak, véletlennek, és olyan jó látni, hogy ami történik, az a Te felügyeleted alatt megy végbe, hogy Te megengeded még a negatívumot is, a tragédiát is, de a javunkra. Azért, mert azáltal is fel akarod nyitni a szemünket, vagy meg akarsz állítani a rossz úton. Úgy, mint ahogy Izraelt is ébrezgetted, hogy döbbenjenek rá, hogy eltértek a Te utadról, és azt várod, hogy forduljanak vissza hozzád, és kezdjenek el hallgatni a Te szavadra, hogy a Te akaratodhoz mérjék magukat, és ha megteszik, akkor nem lesz folytatása az ítéletes időszaknak, mert Te megszabadítod őket. De Uram, hányszor mi sem vesszük komolyan, amit mondasz. Hányszor mi is engedjük, hogy elvegyék tőlünk azt, amit Te adtál, az ígét, a Te kijelentésed, a Te törvényed, az evangéliumot, mert annyi mindent ad ez a világ, és sokszor már úgy gondoljuk, hogy az ige fölösleges, vagy egyszerűen csak nem jut rá időnk, és már azzal táplálkozunk, amit a király parancsol. És add, Uram, hogy legyen elhatározás bennünk is, mint Dánielbe, hogy én másképp akarom csinálni. Azt, ami ellenkezik a Te igéddel, azt nem teljesítem, hanem én a Te igéd, a Te akaratod szerint akarok élni. Akkor is, ha ezt ellenzik, akkor is ennek következménye lesz. És olyan jó látni, Urunk, hogy Te Babilonban is ott vagy. Az a király azt gondolta, hogy Izrael istenét legyőzte, ott csak az ő istenei vannak, és kiderül, hogy Te jelen vagy, meg tud oltalmazni a tieidet, sőt, még az udvarmesternek a szívében is tudsz munkálkodni. És Uram, így kérünk, munkálkodj azok szívébe, akik még nem a tieid, hogy meghallják a Te hangodat, fölismerjék, hogy szükségük van rád, és kiáltsanak. És köszönjük, hogy a kiáltásokat meghallod, és könyörülsz. És kérünk, Uram, így a betegekért, egyedül élőkért, megfáradtakért, add nekik a Te erődet, kitartásodat, add, hogy rá tudjanak figyelni minden élethelyzetben, növeld a szívünkben a bizalmat irántad, Uram, hogy higgyük, hogy Te a népedet soha nem hagyod cserben. És adj, Uram, ragaszkodást a mi szívünkben is, hogy helytálljunk minden környezetben, és mindig fölmutassuk, hogy hozzád tartozunk. Kérünk, Urunk, így a gyermekekért, fiatalokért, könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, kedden és csütörtökön 6 órától hétközi istentiszteletet tartunk. A hétközi istentiszteleteket 2 kezdve most már a gyülekezeti teremben fogjuk tartani. Tehát kedden és csütörtökön a gyülekezeti teremben leszünk, vasárnap 10:30-től pedig újra még itt a templomban. Adakozás is történt. Az elmúlt héten közöttünk lévő gyászoló család Isten dicsőségére 200 eurót adományozott, illetve ők adományozták ezt a horgolt terítőt, ami a úrasztalán látható, és még 2 kisebb terítőt is, amit még Kovácsi Marika néni horgolt. A család úgy döntött, hogy a gyülekezetnek adományozza, Isten áldása legyen jókedvű adakozókon. Befejezésül a már megkezdett 272. dicséretünk 6. versét énekeljük, mind jó, amit Isten tészen.